Viktor pont a másolta dolgozatát, állítja az egyetem, néhol 12-15 oldalt másolt be megszakítás nélkül. Megszűnt a nyomozás Gyurcsány Ferenc ellen, a sokorói telekcsere ügyében 5 ember ellen vádat emeltek. Álmokfutó lövöldözött Denverben, az eddigi hírek szerint 12 ember meghalt és legalább 50-en megsebesültek. Tovább folyik a nyomozás Bándi Kata meggyilkolása ügyében, információink szerint tettes társakat keresnek. Híradó a Duna Televízióban, jó napot kívánok! Plagizált a román kormányfő, doktori dolgozata harmadát másolta Viktor Ponta, állapította meg a Bukaresti Tudományegyetem etikai bizottsága. A román miniszterelnök azonban nem ismeri el a testület illetékességét, ő az Oktatási Minisztériumnak alárendelt, már a kormánya által kinevezett tagokból álló országos etikai tanács döntését tartja mérvadónak. A testület tegnap meg is állapította, hogy Ponta dolgozata megfelel a szabályoknak.
Jól látható, hogy a két szöveg szóról szóra megegyezik, néhol 12-15 oldalt másolt be megszakítás nélkül, mutatja az egyetem etikai bizottságának elnöke a másolt szöveg részleteket Viktor Ponta disszertációjában. Marian Popescu szerint az is nyilvánvaló, hogy a kormány fő kisebb trükkökkel megpróbálta leplezni a plágiumot. Volt például, ahol két szövegből felváltva vett át részeket. Ponta a disszertációt 2003-ban írta. Úgy tűnhet egyeseknek, hogy nem jogos ennyi év után felülvizsgálni. A tudományos kutatásban érvényes erkölcsi szabályok azonban nem 2003 óta születtek, hanem évszázadok óta közismertek, mondta a bizottság elnöke. Viktor Ponta a bejelentés után egy órával rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze, de itt egyetlen szót sem ejtett a plágium ügyről. A felfüggesztett Basescu elnök ellen intézett újabb támadást, és az újságíró kérdéseire nem válaszolt. A dolgozatot egyébként korábban egy másik grémium az egyetemi címeket és okleveleket tanúsító országos tanács is plágiumnak minősítette, csak hogy még alá sem írták a tagok a határozatot, a miniszter feloszlatta a testületet. A kormányfő már korábban is jelezte, ő csak és kizárólag az Oktatási Minisztérium alá tartozó országos etikai tanács illetékességét ismeri el. Ennek a testületnek azonban még júniusban az összes tagját miniszteri rendelettel lecserélték. Az új összetételű tanács tegnap határozatban mondta ki, hogy Viktor Ponta disszertációja megfelel a 2003-as elvárásoknak, és nem tekinthető plágiumnak. Jól értettem, csak az kifogásolható a dolgozatomban, hogy a szerzőket nem a lap alján, hanem a dolgozat végén nevesítettem, mondta még korábban a kormányfő. Viktor Ponta már korábban leszögezte, hogy nem mond le, mert a plágiumvádat Traian Băsescu államfő politikai támadásának tartja.
Magyarország, nem Románia, így reagált a Fidesz EP képviselője az európai sajtó által a két ország között vont párhuzamra. Számos újság azért hasonlította össze a magyar és a román helyzetet, mert az Európai Bizottság mindkét kormány bizonyos intézkedéseit jogsértőnek találta. A párhuzamot egyébként a román miniszterelnök és az Európai Bizottság is visszautasította.
I know that Budapest and Bucharest sometime...
Budapestet és Bukarestet gyakran összekeverik, de két különböző helyzetben lévő országról van szó. Így válaszolt Viktor Ponta román miniszterelnök egy a két ország közötti párhuzamot firtató kérdésre, hozzátéve, hogy csak a keresztneve egyezik a magyar kormány főjével. A párhuzam nem nagyon állja meg a helyét, értékelte a helyzetet az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a jogállamiságot kell megvédeniük Romániában. A román intézkedések általánosabbak, és a jogállamiságot, valamint az alkotmányosságot veszélyeztetik, amelyek számunkra alapértékek, mondta Olivier Bailly. Gyürk András, a Fidesz európai delegáció vezetője, felháborítónak tartja az összehasonlítást.
Magyarországon egy kétharmados felhatalmazással bíró kormány a választók akaratával összhangban alkotmányos reformokat hajt végre. Romániában pedig egy minimális többséggel bíró kormány korlátozott időtartamra szóló megbízatásra, hiszen az év végén választások lesznek, gyakorlatilag rendeleti úton puccsot hajt végre a demokratikus intézmények ellen.
A képviselő szerint a Magyarországot bírálóknak most meg kell mutatniuk, hogy nem pártpolitikai megfontolások alapján ítélkeztek, és támogatniuk kell az uniós beavatkozást Románia esetében is. Azt ígéri, a Fidesz az őszi parlamenti ülésszak során napirenden tartja a kérdést, különösen azért, mert a romániai események az ott élő magyar kisebbség jogait is veszélyeztetik.
A Verespataki aranybánya beruházás szerződésének nyilvánosságra hozását kéri a beruházótól a román miniszterelnök. Viktor Ponta szerint a beruházónak nem lehet rejtegetni valója, ha a koncessziós szerződés valóban Romániát segíti. A beruházó szerint a társulási dokumentum eddig is nyilvános volt, a kitermelésre feljogosító szerződés azonban titkos, és ennek nyilvánosságra hozásához meg kell változtatni a romániai törvényeket. Verespatakon és környékén a kadadai román Rozia Montana Gold Corporation vegyes vállalat akar aranyat és ezüstöt kitermelni CN technológia alkalmazásával. Viktor Ponta többször bírálta korábban Traian Băsescu, jelenleg hivatalából felfüggesztett államfőt, hogy nyíltan támogatja a beruházást. Vádat emelt a központi nyomozó főügyészség 5 ember ellen a sukorói telek csere ügyben. Köztük van Tátrai Miklós, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatója is, akit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés kísérletével vádolnak. Gyurcsány Ferenc ellen megszüntették a nyomozást bizonyítottság hiányában.
Az ügyészség 2009 óta nyomozott a sukorói telekcsere ügyében. Most 5 ember ellen emeltek vádat.
Velük kapcsolatban álláspontunk szerint megállapítható a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés büntetének kísérlete és más kisebb súlyú bűncselekmények.
A vádlottak, köztük Tátrai Miklós, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatója, és Császi Zsolt, az MNV volt értékesítési igazgatója, már ősszel bíróság elé állhatnak, mivel az ügyet kiemelt fontosságúként kezelik. A befektetők a Velencei tó partján akartak kaszinóvárost építeni, telkeik azonban ott nem, csak Pest megyében, Albert Irsa közelében voltak. A vádirat szerint az ő ingatlanjaik értékét felül, a Velence melletti állami földek árát alul értékelték, így a telek cserével csaknem 1,3 milliárd forint veszteség érhette volna az államot. Az ügyben meggyanúsították Gyurcsány Ferencet is, tavaly októberben ki is hallgatták gyanúsítottként. Az ügyészség gyanúja szerint a telek cserére vonatkozó döntést Gyurcsány Ferenc törvényi felhatalmazás nélkül hatáskörét túllépve hozta meg. A volt kormányfő ellen azonban az ügyészség most megszüntette a nyomozást bizonyítottság hiányában. Vagyis az ügyészségi közlemény szerint a hivatali visszaélés büntettének megalapozott gyanúja fennállt, ugyanakkor nem lehet egyértelműen bizonyítani a volt miniszterelnök szerepét. Gyurcsány Ferenc az MTI Hírcentrumnak azt mondta, nem erre számított.
Én élvezettel néztem a bírósági tárgyalások elé, ahol minden nap megvádolhattam volna az ügyészséget is. Az ügyészség mögött álló Orbán kormányt, a tisztességtelenséggel, az elköstelenséggel.
Az ügyészség közleménye szerint Gyurcsány Ferenc ellen Schiffer András tett feljelentést.
Engem némiképpen meglepett, de...
Az LMP-s képviselő azt mondta, pártja soha nem kritizálja az ügyészség vagy a bíróság munkáját, de az ügyben ő sem erre számított.
Én azért sem nagyon értem, hogy a Gyurcsány párt képviselői, illetve maga a bukott miniszterelnök mire olyan nagyon büszke, hiszen erkölcsi értelemben mindenképpen, de jogilag sem teljesen ugyanaz, hogyha bizonyítottság vagy bűncselekmény hiányába szüntetnek meg egy nyomozást is.
Schiffer András feljelentésében arra hivatkozott, hogy Gyurcsány Ferenc egy a befektetőkkel folytatott tárgyaláson maga döntött a jogtalan telekcsere támogatásáról.
Az MSZP szerint a központi nyomozó főügyészség döntése azt bizonyítja, hogy idézem, Orbán pitbulljainak vádjai koholt vádak lehetnek. Török Zsolt, a párt szóvivője szerint újból bebizonyosodott, hogy alaptalanul rágalmaztak mindenkit, akit az elmúlt időszakban perbe akartak fogni. A Demokratikus Koalíció Polt Péter legfőbb ügyészt lemondásra, Schiffer András LMP-s politikus pedig bocsánatkérésre szólítja fel, miután az ügyészség megszüntette a nyomozást Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök a párt elnöke ellen. A Jobbik megdöbbenéssel fogadta a nyomozás megszüntetését. Stahl Gábor képviselő azt mondta, a kormány gyakorlatilag tisztára mossa a korábbi MSZP-s kormányokat. A Fidesz ezért nagy árat fog fizetni a következő választási kampányban, hiszen a választók előtt világossá vált. 2 év múlva csak a Jobbikra szavazhatnak, ha valódi felelősségre vonást szeretnének. Az LMP nem kommentálja a központi nyomozó főügyészség sokorú ügyben hozott határozatát, de a párt szerint az kiderült, hogy az emberek továbbra sem látnak tisztában az elmúlt kormányzati ciklusok zavaros ügyeiben. A legfőbb ügyészség megkapta az orosz társszervektől a moszkvai kereskedelmi kirendeltség áron alul történt értékesítése kapcsán a kölcsönös jogsegély keretében kért adatokat, írta a Magyar Nemzet. A lapnak Fazekas Géza, a központi nyomozó főügyészség szóvivője azt mondta, a kapott iratok tartalma megerősítette az eddigi gyanút, egyben további gyanúsítások alapjai lehetnek. A botrány 2010. februárjában tört ki, amikor az egyik ottani üzleti lap közzétette, hogy az orosz kormány 7-szer annyiért, 3,5 milliárd rubelért vette meg az épületet, mint amennyiért azt a magyar fél eladta. Magyarországon az ügyben eddig gyanúsítottként hallgatták ki Székely Árpád volt moszkvai nagykövetet, Tátrai Miklóst, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezetőjét, Fekszi Márta egykori külügyi államtitkárt és Császi Zsoltot, a vagyonkezelő egykori jogi és értékesítési igazgatóját. Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Orbán Viktor miniszterelnök a Coca-Cola Magyarországgal. A szerződés célja, hogy a nagyvállalat további beruházásokat hajtson végre. A cég eddig több mint 100 milliárd forintot fordított fejlesztésekre. A kormányfő ezzel egyidejűleg átadta Magyarország legnagyobb üdítőitalgyártó sorát.
Ezen a gyártósoron óránként 110 ezer üdítőital készül. Jelenleg ez Magyarország legnagyobb kapacitású fémdobozos üdítőital gyártósora. A berendezést Orbán Viktor miniszterelnök avatta fel a Coca-Cola Magyarország Dunaharaszti üzemében. Ennek segítségével az üdítőital gyártó cég 20 európai ország piacait látja majd el termékeivel. A gyártósor indítása előtt a miniszterelnök stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a vállalat vezetőjével. A szerződés szerint a Coca-Cola Magyarország tovább bővíti termelését és szélesíti a magyar beszállítók körét.
Sok ezer magyar család kenyere múlik azon, hogy a Coca-Cola működik-e Magyarországon és sikeresen működik-e.
A kormányfő szerint már csak ezért is indokolt egy ilyen megállapodást kötni a nagyvállalattal, amely eddig már több mint 100 milliárd forint fejlesztést valósított meg Magyarországon. A miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány egy új gazdasági modellt épít ki, aminek egyik kedvezményezettje a Coca-Cola Magyarország lesz.
Magyarországból egy európai termelési centrumot akarunk létrehozni. A mi fölfogásunk az az, hogy az elmúlt 20 év európai gazdaságtörténete azt bizonyítja, hogy az az ország, amely elhanyagolja a termelést, az nem lehet sikeres a következő 2-3 évtizedben.
A Dunaharaszti üzemben abban bíznak, hogy a most átadott új gyártósorral még több piacon jelenhetnek meg magyar alapanyagokból készült termékeikkel.
Ez azt jelenti, hogy az idei évi, tehát bocsánat, a tavalyi évi 8 milliárdos exportunkat közel a duplájára fogjuk tudni növelni az idén.
A Coca-Cola Magyarország, amely két palackozó üzemet működtet, tavaly 17 milliárd forint adót fizetett.
Közös nyilatkozatot írt alá Orbán Viktor miniszterelnök és Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke. Megállapították, hogy a 2010-ben kötött szövetségi szerződés pontjai beépültek a kormányprogramba, az alaptörvénybe, és a javaslatok többsége megvalósult. Így a hazai termőföld és az ivóvíz készletek védelme, a felettük való rendelkezési jog nemzeti kézben tartása. Orbán Viktor tegnap a konzultációs sorozat részeként részt vett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rendezvényén, ahol többek között az uniós pénzek minél hatékonyabb lehívásának fontosságáról beszélt, majd a Nemzeti Fórum vezetőivel és több korábbi jegybank elnökkel is egyeztetett. Holnap a miniszterelnök a Magyar Gyógyszerészi Kamara vezetőségével folytatja konzultációs sorozatát. Átlépte a 600 ezret az új nemzeti konzultáció visszaküldött kérdőívelének száma. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke azt mondta az MTI-nek, hogy az Orbán Viktor által kezdeményezett új nemzeti konzultáció remekül halad. A miniszterelnök augusztus végéig várja az emberek véleményét.
Ezek nyílt kérdések, és az embereknek ténylegesen módjuk van, módjuk lesz beleszólni az őket érintő döntésekbe, ezúttal a munkahelyteremtés, a munkahely megőrzés területén.
A tegnapi Orbán Viktor Robert Fico találkozóval címoldalon foglalkoznak a mai szlovák napilapok és internetes hírportálok. A cikkek szerint a Slovan Videoton Európa Liga mérkőzésen leginkább a sportról beszélt egymással a két kormányfő. Robert Fico elmondása szerint a futballról és a stadionépítési tervekről beszélgettek. A szlovák miniszterelnök egy mai sajtótájékoztatón konstruktívnak nevezte a szlovák-magyar kapcsolatokat, amelyben szerinte sokkal több olyan pont van, ami összeköti őt a magyar miniszterelnökkel, mint ami elválasztja. Orbán Viktor sajtófőnöke még a mérkőzés előtt azt mondta az MTI-nek, hogy a magyar miniszterelnök bármely szövetséges, szomszédos ország kormányfőjével bármikor szívesen beszélget vagy egyeztet.
A közeljövőben én is készülök Magyarországra, megnézném a Pilisszentkereszti szlovák házat. Bízom abban, hogy minél kevesebb olyan kritikus helyzetet és problémát kell megoldanunk, ami itt-ott a legjobb szomszédok között is adódik. Én inkább a jövőre és a pozitívumokra akarok koncentrálni.
Aktív állampolgárságért oklevéllel tüntettek ki az Életmenete Alapítványt az amerikai nagykövetség. A szervezet 2004 óta vezető szerepet játszik a holokausztról szóló ismeretek elmélyítésében, a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni küzdelemben.
Az Életmenete Alapítvány évente több száz embert szólít meg, főleg fiataloknak mutatják meg az auschwitzi haláltábort. Az itteni csaknem másfél millió áldozat egyharmada magyar volt.
Mi két nagyon fontos ok miatt dolgozunk. Egyrészt, hogy az emléküket megőrizzük, másrészt azért, hogy a jövő nemzedékei tanuljanak a múlt hibáiból.
Az amerikai külügyminisztérium megbízottja azt mondta, aggódik a Magyarországon tapasztalt antiszemita megnyilvánulások miatt. Nemrég a második kerületi Wallenberg szobrot és a székesfehérvári zsidó temetőt is meggyalázták. Hanna Rosenthal az 1944-es kassai internálótábor egykori parancsnokának, Csatári Lászlónak az ügyéről azt mondta, meg lehet számolni a napokat, amikor még felelősségre lehet vonni a holokauszt elkövetőit. Az egész világ Magyarországra figyel, amióta Csatári Lászlót megtalálták. Arra biztatja a hatóságokat, derítsék fel Csatári bűneit, és találják meg azokat, akik a segítségére voltak abban, hogy elkerülje a felelősségre vonást. Közben nemzetközi zsidó szervezetek felajánlották együttműködésüket a magyar kormánynak minden olyan kérdésben, amely az antiszemitizmus visszaszorításához vezethet.
Egyetértettünk abban, hogy az antiszemitizmus elleni fellépés az nagyon fontos. Ezek a szervezetek értékelik természetesen a kormány ez irányba tett lépéseit, ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy nagyon fontosak az egyértelmű és határozott lépés az antiszemitizmussal szemben.
Hanna Rosenthal azt is elmondta, fontos, hogy a magyar tankönyvekbe ne kerülhessenek be olyan szerzők, akik szélsőséges eszméket vallanak.
Az eddigi hírek szerint 12 ember meghalt, és legalább 50-en megsebesültek az Egyesült Államokbeli Denverben, amikor lövöldözni kezdett egy férfi. Az álmokfutó az új Batman film vetítése közben nyitott tüzet az emberekre, fél órával a vetítés kezdete után. Egyelőre nem tudni, miért tette. A vérengzés miatt közben lefújták a film párizsi bemutatóját.
A Batman széria legújabb darabját, a Sötét Lovak Felemelkedés című filmet Denver Century 16 nevű moziában mutatták be késő este. Már fél órája ment a film, amikor az álmokfutó gázálarcban az egyik vészkijáraton át belépett a terembe, füstbombákat dobott a helységbe, majd válogatás nélkül lőni kezdett a bentülőkre. A nézők később elmondták, időbe telt, mire felfogták, mi történik. Valószerűtlen volt az egész. Az volt az érzése az embernek, hogy mindez a film része, a lövések is. De hamar rá kellett jönnünk, hogy valós veszélyben vagyunk. Pánik tört ki, mesélte egy szemtanú. 10 azonnal meghaltak, köztük egy 3 hónapos csecsemő, akit szülei nem tudtak kire hagyni, ezért vitték magukkal a moziba. A lövöldözőt, egy 24 éves helyi férfi, James Holmes a helyszínen elfogták a rendőrök. Átvizsgálták az autóját, amelyben 2 pisztolyt és 1 puskát találtak. Hajnalban a férfi külvárosi lakását is átkutatták. Robbanóanyagokat kerestek, amelyeket a férfi állítása szerint ott tárol.
Tovább folyik a nyomozás Bándikata meggyilkolása ügyében. Információink szerint továbbra is a már őrizetben lévő gyanúsított lehetséges tettes társait keresik. Közben a feltételezett gyilkost visszavitték a helyszínre. 3 órán keresztül foggatták a rendőrök P. Lászlót. A gyanúsítottat éjszaka szembesítették a tett helyszínével. P. László részletesen elmondta, és egy bábun el is mutogatta, mi történhetett.
Bándi Katára emlékeztek csütörtökön a pécsi Líceum templomban Pécsett. Volt barátai és kollégái mellett sokan olyanok is gyertyát gyújtottak, akik nem is ismerték a 25 éves pszichológust.
A hazugságvizsgálatnak nincs döntő bizonyító ereje.
A rendőrség közben több órás hazugságvizsgálatnak vetette alá P. Lászlót, hogy tisztázzák az ügy eddigi ellentmondásait.
Elmondta ugyanazt a vallomását, amit korábban már rögzítettek, azzal, hogy a helyszíneken megmutatta, hogy hol ült, merre ment, merre sétált, hol találkozott a sértettel, és végül is hol volt az esemény.
P. Lászlót éjszaka a helyszíni kihallgatásra is elvitték. A férfi 3 órán keresztül magyarázta, hogy mi történt a gyilkosság idején. Közben információink szerint a rendőrség 2 másik embertől is talált DNS mintát a gyilkosság helyszínén. A híradónak csütörtökön nyilatkozó igazságügyi orvos szakértő annyit mondott, még elemzik a helyszínen talált nyomokat, ez alapján derülhet ki, hogy voltak-e társai P. Lászlónak.
Most ezeket a szálakat dolgozzák fel, ezeket a szálakat varják el a kollégák. Én bízom benne, hogy jó úton haladnak és rövidesen eredmény lesz.
Úgy tudjuk, a rendőrség keresi P. László unokatestvérét, J. Olivért és még egy 3. férfit is. Hivatalosan azonban ezt nem erősítették meg. Várhatóan hétfőn ér véget a hírzárlat, akkor árulnak el további részleteket.
Már ma elkezdődtek a megemlékezések az 1456-os Nándorfehérvári diadal emlékére. Az országgyűlés 2011-ben emléknappá nyilvánította július 22-ét. Idén első ízben hagyományteremtő szándékkal Hunyadijárat 2012 kirándulást szerveztek. 10. osztályos magyar diákok utaztak szárnyas hajókkal Belgrádba. A csaknem 200 fős csoport megkoszorúzta a Nándorfehérvári várban elhelyezett emlékkövet. Vasárnap is sok magyarországi fiatal vesz részt az ünnepi megemlékezésen a csataszínhelyén, Kalamegdanon, ahol Lezsák Sándor az országgyűlés elnöke mond ünnepi beszédet. Kárpátalján minden településnek jogában áll 2 nyelvű helységnévtáblát készíteni. Ezt nyilatkozta az ukrán sajtónak a kárpátaljai közútkezelő igazgató helyettese. Az ukrán-lengyel futball-EB alatt több magyar lakta település bejáratából tűntek el a magyar helységnévtáblák. A helyiek szerint a közútkezelőnek kell visszaállítani a régi táblákat.
Egy hónappal ezelőtt szedték le a magyar nyelvű táblákat a Csap-Kijev autóút mentén fekvő Ungvár környéki magyar falvakban és az Asztély-Beregsurány határátkelő helyett Munkáccsal összekötő főút melletti magyar településeken. Helyükre ukrán és angol nyelvű feliratok kerültek, ami ellen a kárpátaljaiak június óta tiltakoznak. Azt szeretnék, hogy visszakerüljenek a helyükre a régi táblák.
Ha esetleg a központi hatalom ezt nem teszi meg, vagy a közútkezelővállalat ezt nem teszi meg, akkor érdemes valamilyen helyi kezdeményezés formájában ezeknek a tábláknak a visszahelyezését kezdeményezni, és valamilyen megoldást találni arra, hogy visszakerüljenek.
Az ukrán közútkezelő a labdarúgó Európa-bajnokság ideje alatt több mint 500 új táblát rakott ki Kárpátalján. Azt mondják, a régi táblák már nincsenek meg, újakra pedig a közútkezelőnek nincs pénze.
Однак виникає питання і по інших населених пунктах. Ну тут ми не маємо права використовувати державні кошти на виготовлення табличок з угорською мовою на населених пунктів, так як це суперечить законодавству.
A települések sem tudják, hova tűnhettek a régi táblák, így mindenképpen újat kellene venniük. Az Ungvári és Munkácsi járásban eddig még sehol, Beregszázban pedig csak egy helyen állították vissza a régi helységnévtáblát.
Amíg a kárpátai közútkezelő emberei nem helyezték vissza a régi táblákat, addig a Beregszászi a sajátos megoldást választottak. Graffitivel fújták fel Beregszásznak a nevét. A híradót K. Debreceni Mihály tudósította Beregszászból.
Felújították a Bőség katolikus templom óra szerkezetét. A szlovákiai faluban közadakozásból és a bősi erőmű 90 tonnás darujának segítségével sikerült elvégezni a javítást. A szerkezet már nagyon rossz állapotban volt és késett is.
Itt vannak a mutatók, ezek mutassák a barokk stílust, és ezek eredetiek.
Közadakozásból újították fel a bősiek a csaknem 100 éves, igencsak elhasználódott toronyórát.
Annyira nem lehetett rá számítani, mert egy az, hogy a óra se volt pontos, és a óralapok is nagyon rossz állapotban voltak. Rozsdások voltak, hát az idő eljárt fölöttük.
Múlt vasárnap szentelték fel az órákat, és ma kerültek fel a toronyba. A bősi erőmű 90 tonnás darujával emelték magasba az óra szerkezeteit, csak ezzel a különleges berendezéssel tudtak ilyen magasban dolgozni, ráadásul a vezetékek felett.
Várjátok, fiúk, ezt rászúrom, és akkor már mehet rá a tengelyre.
Az 5000-es településen már a legidősebbek sem emlékeznek arra, mikor újították fel utoljára az óra szerkezetet.
Legalább meghozza
község hormaja a templomnak. Idáig úgy se ütött rendesen a óra se.
A falu templomát folyamatosan újítják fel, először a harangokat javították meg, később az orgonákat, az óra szerkezetet pedig pontosan délután 2 órakor indították újra Bősön.
A híradó véget ért, köszönöm figyelmüket, és ha tehetik, maradjanak továbbra is a Duna Televízió képernyője előtt, hiszen már is jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés. Én szép estét kívánok, viszontlátásra!
Tudta, hogy a menopauza intim tünetekkel is jár? Ez velem is így történt. De az Ovestin krém segített. Azóta gondtalanul élvezem az időt, amit a barátaimmal és amit a párommal töltök. Ovestin krém, mert a nő örök. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.